Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok, és vége lett a nyárnak, a múlt héten egy ilyen évnyitó kis összefoglalót csináltam a kedves gyerekeknek, az itt jelenlévő szavalásokat foglaltam egy műsorba, de ennek most vége, ismét eljött a tanév, és érdemes ismét hetente új és új versekkel, de ennél fontosabb új és új vendégekkel jelentkezni. Amúgy ez a műsor nem gyerekeknek készült, ezt most mondom vendégemnek, Szendrői Csabának, akit köszöntök sok szeretettel.
Szia Gábor, sziasztok!
De ez nem azt jelenti, hogy végig fogunk káromkodni, és erotikus tartalommal sem fogunk foglalkozni. Ez utóbbi teljesen hülyeség, hiszen egy olyan verset hoztam,
amiben alig van erről szó.
Amiben tökéletesen erről van szó. De hát erre majd nem sokára visszatérünk. Egy dolga, amivel kezdenék, ez pedig az, hogy egy órával ezelőtt kaptam egy e-mailt a Tumblr-től, hogy évfordulón van, 9 éve indítottam a Tumblr-on a verses blogomat, és ettől megrökönyödtem, és beugrott az is, hogy viszont te is, mintha Tumblr-ön verselnél, vagy ott is, vagy
hát
hogy van
ez? Hát 5 éves kihagyásokkal, de visszakerülök oda mindig, és most pont egy ilyen olyan időszak van, vagy egy ilyen millennium, egy olyan millennium, bocsánat, csak hogy így ügyesen használjuk rosszul a dolgot, amikor most éppen visszakeveredtem egy kicsit a saját Tumblr-emhez amúgy. Én ott egy időben hát publikálgattam, vagy kitettem a verseket, amikor még kevésbé volt talán jelentősége. Ezt a hibát egyébként elég gyakran elkövettem más felületeken is annó, ahonnan nem is feltétlenül lehet már leszedni azokat, amiket már nem feltétlenül szeretnék, aha, hogy kint legyen, de hát azt hiszem, ez mindenki előfordul, pont most, hogy így Petrit olvasgattam, vele is volt ilyen, hogy a korai verseit aztán végül is úgy döntött, hogy mégse legyenek kint, de ő megtehette, sajnos az internet néha nem felejt.
Már hogy kit olvastál?
Hogy Petrinek is, ja, volt Petrit, ilyen, aha, hogy megjelentek korai versei, aztán hogy utólag megkérte a kiadóját, hogy aztán ne legyen publikálva, meg leszedette, mármint, hogy akkor még nem az internetről, de hogy az ilyen visszakereshető felületekről, aha, akár könyvtárakból, nem tudom, hogy nem lehessen megtalálni.
Mert hogy égő.
Hát jó, nem tetszett neki. Azt mondta, hogy ott nagyon József Attilláskodik. Vágott, jó, hogy hát van, amikor ez a kritika magad felé van ilyen
is. Ebbe bele lehet szaladni. Nekem volt, mint minden érző lelkű fiatal felnőttnek, vagy késői kamasznak, tehát ilyen 18 éves voltam, amikor teleírtam egy kis füzetet versekkel, és valami oknál fogva ezeket így hurcoltam az életem során magammal, ilyen költözködések alkalmával.
Költözködések.
De nekem akkor volt egy ilyen időszakom, és aztán 9 év, amikor elkezdtem ezt a blogot, akkor újra, és a kettő között nem egy év telt el. És nagyon sokat költöztem életem során, de ez a füzet, ez mindig jött velem. És volt az egyik költözésnél, amikor megint belefutottam, és kinyitottam, elkezdtem olvasgatni, és annyira szégyeltem magam. Annyira szégyeltem magam, hogy kidobtam.
De aztán megbántad.
Egyáltalán nem bántam meg.
Olyan?
Egyáltalán nem. Hát az valami rémes.
Hát nekem is borzasztó rossz az első 280 versem. Igen. Vagy lehet, hogy az első 500, vagy nem tudom.
Igen. De azóta már vannak jók.
Hát a...
Na, te például ilyet ezzel nem, hogy
ilyet, vagy? Ilyet szerintem vannak olyan versem, amit tudok szeretni. De az, hogy ez jó-e, azt már nehezebben tudom megállapítani.
Igen,
bízom abban, hogy van egy önkritikám, hogy ami nekem tetszik, az talán nem annyira rossz. De aztán persze a szakma véleménye, ha lehet ilyenről beszélni, már pedig van, akkor valószínűleg ez nem feltétlenül azt mutatja, amit én gondolok.
Jó, ez egy jó téma, amit majd elő szeretnék venni, mert Závoda Péter is ült itt egy pár héttel ezelőtt, és vele például csócsáltuk ezt, és egy kicsit, mint hogyha te másképpen állnál a
közönséghez. Nem tudom, hogy ő sokkal lelkére veszi amúgy a szakma oldalt, legalábbis egy pár évvel ezelőtt
így volt.
Na pont
ezt akartam mondani, hogy ő szinte csak azzal foglalkozik, hogy a szakma hogyan értékeli, és ő például a közönségét...
Jó barátom a Pet, úgyhogy én ezt vágom. Hogy
tudom, de ahhoz képest meg sem említett téged, úgyhogy ezt majd beszéljetek meg,
jó.
Hogy ebben a műsorban meg vele kezdünk.
Jó.
Vicceltem. De hogy amúgy tényleg nem említettem. Nem csak eszembe jutott. Na, szóval, hogy őt például egyáltalán, mint hogyha nem érdekelné a közönségnek a visszajelzése, te pedig olyan vagy, aki kiteszi a verseket.
Sőt, abszolút, igazából én abszolút úgy is írok, hogy az embereknek.
Tehát te a közönségnek
azonnal, abszolút, igen.
És amikor kérdeztem tőle, hogy na jó, és ez nagyon megragad bennem, azért is tudom visszaidézni, hogy ha nem kapsz visszajelzést a közönségettől, akkor hogy mi motivál, meg egyáltalán hogy van ez? És azt mondja, hogy az a baj, hogyha az ember elkezd a közönségnek megfelelni, akkor olyan verseket ír, amit a közönség vár,
ez nem
és hogy nem fog tudni kitörni abból az elváráskörből, vagy abból, amit a közönség szeretne, és így nem fog tudni újat alkotni, vagy valami korszakalkotót, vagy maradandót, vagy valami ilyesmit.
Szerintem ez kicsit fekete-fehér lenne, ha így lenne, amúgy. Most ebben most belemegyünk, ez most már az?
Hát lehet az akár, persze.
Mert én azt gondolom, hogy nyilván, hogyha valaki korszakalkotót akar mindenáron írni, akkor eleve így gondolkodik, hogy mikor fog korszakalkotót írni. A Petinél akkor valószínűleg ez történik, hogy a szakma oldaláról várja azt a megfejtést, hogy majd amikor őt elismeri a szakma, vagy ha már nyilván elismeri a szakma egyébként is, vagy a szakmának egy része, még ha olykor emiatt szerintem benne van egy ilyen diszonancia is magával, meg a művészetével kapcsolatban. Azt most nem tudom, egyébként ez pár évvel ezelőtt nálunk között inkább téma volt, amikor az első egy-két kötete jelent meg, tudom, hogy neki ez nagyon fontos volt, hiszen álnéven is írt sokáig, az édesapja miatt se befolyásolódjon az ő persze, megítélése. Persze. Én attól függetlenül, hogy úgy írom meg a verseket, hogy azonnal szeretném tudni, az emberek szeretik-e, nem úgy írom meg, hogy szeressék. Tehát az, hogy én kapok onnan visszajelzést, vagy én ezt kiteszem, az nem azt jelenti, hogy úgy írom a verset, hogy a közben arra gondolok majd, hogy na, ezt így nekik tetszeni fog. És igazából nem is tudom megítélni amúgy, és nem azok a verseim jelennek meg, amit a legtöbben szeretnek adott esetben mondjuk a közösségi felületeken, hanem ami nekem tetszik a végén. De ettől függetlenül nekem az egy nagyon fontos dolog, hogy én a saját érzelmeimmel, magammal kapcsolatban a gondolataimat én már tudom. Tehát, hogyha magamnak akarnék írni, akkor az olyan, mintha egy tükörrel beszélgetnék, már pedig megvan annak is a maga romantikája, de én azért azt szeretem, hogyha az emberekből érzelmeket váltok ki, és nekem az én bármilyen művészeti ágról is legyen szó, nekem ez egy sokkal fontosabb küldetés, hogy az emberek általam, vagy rajtam keresztül, vagy velem együtt átélhessenek olyan dolgokat, amik egyrészt őket, vagy akár engem, vagy mint emberi mi voltunkba feloldozást tudjanak ezáltal nyerni, hogy azonosulni tudnak bizonyos érzelmekkel, amik adott esetben bennük vannak.
Jó, ez jelentős eltérés ahhoz képest, ahogy mondjuk a Peti nyilatkozik erről.
De van is köztünk egyébként, szerintem így ilyen ellenpólus.
Aha.
De szerintem nem baj. Tehát...
Dehogy baj. Hát ki ezzel, ki azzal azonosul. Én inkább a közönségnek szeretek írni, meg, tehát, de én nem is vagyok költő, tehát innen
tudom. Én se.
Igen, tudom, hallottam. Jó, egyébként Szendrői Csaba a vendégem, aki nem költő, de vannak verses kötetei, aki nem író, mert még mindig nem fejezted be a regényedet.
Igen.
Aki nem énekes, de mégis az Elefánt frontember.
Ez itt nagyon megúszósnak hangzik. Értelek, igen.
Nem, de hát, hogy ezekkel itt semmi probléma nincs. Csak lehet, hogy itt egy ilyen útkereső figura vagy.
Az biztos. Kísérletező inkább. Kísérlete. Bár egyébként pont az írás, ami annyira régóta megvan, hogy most már nem tudok nem. Én inkább egyébként azt szoktam mondani, hogy én szövegíró vagyok amúgy. Az, hogy ezen belül mi, az igazából inkább alkati dolog, nem is feltétlenül azért. Én egyébként szerintem, hogyha tudnék vele foglalkozni, és nem lennék alkalmatlan mondjuk a hosszabb lélegzetvételű formátumok megírására, akkor szerintem én jobb novellista lennék amúgy, mint amennyire költő vagyok, és egyre inkább közeledek is afelé amúgy szerintem. A verseimben is, tehát egyre már csak a formanyelv szintjén is, ahogy inkább novellákat kezdjek el írni, akár verses formátumban is, szerintem ez egy ilyen egészséges átmenet a próza irányába a lirától, de hogyha ezt így meg lehet úszni azzal, hogy én azt mondom, hogy én szövegíró vagyok, és mindig is az voltam, amit az eszembe tudom írok, akkor ez igaz, hogy ettől író valaki, akkor nyilván akkor valamennyire író vagyok, mi más lehetnék, ha még az se.
Jó, de hát ez mondjuk egy jó megfejtés lehet. És azt mondod, hogy azért lennél jó novellista, mert mondjuk a versnek a kötöttségei azok gyakran már túl szűkösek a határok, tehát hogy néha azt érzed, hogy kitörnél belőle, mert...
Én azt érzem, hogy a versírás megtanított leredukálni a lehető a legkompaktabb formátumra a gondolataimat, és egyébként ez szerintem egy novellistánál ez működhet. Nyilván vannak olyan, nem tudom, ez nem van mondjuk az orosz realizmusra jellemző feltétlenül, vagy nem tudom, tehát hogy ez egy kérdés, hogy ez jó-e egy novellistának, de én azt érzem, hogy emiatt, amikor teljesen elhagyom a formai követelményeket, akkor fel tudom használni azokat a tapasztalataimat, amiket a versírásból tanultam, úgyhogy közben ne feltétlenül a romantika legyen az, ami ebből következik. Tehát, hogy nem a versírásból rejlő trópusok az, ami ilyenkor feltétlenül érdekes, vagy nem az, hogy mondjuk a versben nyilván az, hogy tudok rímpárokba gondolkodni, vagy tudom az, hogy mi a keresztény, meg mi a hexameter, az nyilván nem kell a novellaírásnál, de az, hogy közben, ahogy gondolkodok a gondolataim megfogalmazásáról, ha ez így nem túl nagy képzavar, akkor az jól tud jönni novellaírás közben a megfogalmazás szintjén. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez működhet.
A novellák és a regények világánál, és nagyjából ez lehet, tehát, hogy viszonylag hamar jut kielégüléshez az alkotó egy novella esetében, még akkor is, ha vissza kell kétszer menni, mint egy regény, amit már évek óta farigcsálsz, és nem...
Valószínűleg az van ez, mint talán az ilyen élsportban, mint a maratonistáknál, hogy azért egy szupermaraton az egy olyan emberi teljesítmény, ami szerintem egy regényen lehet így mondjuk összefűzni. Én biztos, hogy valószínűleg alkatilag is látszik, hogy én soha nem lennék hosszú távfutó, és ez egyébként az agyamra is pontosan igaz. Ja. Tehát inkább vagyok egy robbanékony csávú amúgy is, meg figyelemzavaros, meg nem tudom, tehát nekem fél óra, egy óránként mással kell foglalkoznom, a két óra maximum, ami egy dolggal tudok foglalkozni, az életemet is úgy építettem fel, hogy ezzel tisztában vagyok, és minden, amit egyébként a művészeten kívül csinálok, most akár mindegy, tehát mondjuk a céges dolgaim, vagy az egyebek is úgy vannak kitalálva, meg olyan csapatokkal dolgozom együtt, akik ezzel tisztában vannak, és elfogadják, hogy alkatilag alkalmatlan vagyok mondjuk egy 3 órás meetingre, vagy nem tudom, tehát ki fogok szállni, tehát mondani fogom, hogy nem bírom tovább, mennem kell, és akkor...
Most neked éppen mi a kapcsolati státuszod, ha szabad ilyet kérdezni?
A titok,
jó. mert hogy egy olyan verset hoztál, amely egy nagyon fura, érdekes kapcsolatot, vagy kapcsolódást, vagy egy viszonyt villant fel Petri Györgynek a Hogy elérjek a napsütötte sávig című költeményével, amivel kapcsolatban nem úszod meg, hogy egy kicsit beszélgessünk a nőkről.
Jó.
Mert egyébként nekem...
Ha lehet kicsit beszélgetni a nőkről egyáltalán.
Hát ez olyan, amit egy percben is meg lehet beszélni, csak kicsit profánabb.
Nem illik.
A módon csak nem illik, de van még bőven időnk, úgyhogy lehet, hogy most fogjuk megfejteni ezt a kérdést.
És hát még nem is tudjuk. Sok férfi társunk amúgy meg, talán még nők is nagyon hálások lennének, ha bármit meg tudnak fejteni a következő bármennyi időben.
Minden próbálkozás számít.
A biokémia oldaláról, ha megközelítjük a dolgot, akkor egész hamar dűlőre juthatunk.
Így van. Így van, a kromoszómák szintjén. De lépjünk ezen túl, és az a kérdésem, hogy igazából, hát ez kinyomtatva, ezért 3 oldal.
Az utolsó oldalban az utolsó harmad szerintem, ami gondolkodtam, mert beszéltük ugye, hogy
igen. Nem... Na most miután ez a műsor, ez készül vágott verzióban a rádióban, és vágatlanul így akár, ha van kedved, az egész is mehet.
Á, nem, de nem lennék olyan bátor, mert szarul csinálom ezt én ahhoz,
jó,
hogy...
Jó, oké, semmi gond. Ezért ajánlottam neked föl, hogy ha gondolod, akkor válasz ki belőle egy részt, amit megosztasz velünk. Csak akkor meséljük elé, hogy hol járunk, jó? A költeményben mi történt addig?
Hát igazából Petri egy kocsmázása során belefut egy kevésbé frekventált hölgybe, akinek a kevésbé erényes oldalán keresztül gyakorlatilag szerelmet vall egy másiknak. Ez történik alapvetően a versben. Ami azért szép, mert egy nagyon vesztes, vert helyzetben lévő férfiként miközben dicsőséget szerez a férfiasságának, úgyhogy közben egyáltalán nem dicső maga a szituáció, valahogy a szerelemről tud úgy beszélni, hogy az mégis egy maradandóan szép élmény legyen, még akkor is, hogyha időnként adott esetben egy kicsit gusztustalan is, ahogy a naturalizmus tud az lenni.
Egészen csodálatosan írtad körül azt a nagyon plasztikus és gyomorforgató történetet, ami ebben a versben történik, mert ő leírja, ez nagyjából egy a 60-as évek környékén játszódik egy kocsmában, és leír egy olyan gyomorforgató teremt.
Amúgy 90-es kötetében volt benne, úgyhogy szerintem amúgy a 70-es volt, amúgy jó kb.
Valahogy, mint hogyha...
Érzésre amúgy egyébként tényleg ilyen...
De várjál, mint hogyha szerintem meg is említi valahol, hogy ugye egy 20-asért tudná elvinni a hölgyet. és azt írja valahol, hogy, hogy ez még a 60-as években is olcsó volt. De most nem találom én sem, úgyhogy lehet, hogy én vagyok a buta, maradjunk abban,
hogy... Attól függet, hogy a 90-es kötetében jelent meg, jaj, simán szólt okay, a 60-as okay,
években. Szóval, hogy, hogy egy 20-as ér aztán végül elviszi a nőt.
Hát most vagy akkor a kevésbé szépen megfogalmazva egy prost igazából, igazából ráveszi őt, hogy vigye haza, ami aztán végül is nem egy hazavivetel, de hogy kvázi.
Igen, egy nagyon lepukkant kocsmába, vagy pincébe, aminek a lepukkantsága a hölgy lepukkantságával.
Egyenértékű.
Egyenértékű, és tényleg arról is ír, hogy, hogy szinte küzd a hányingerével menet közben. És most érkeztünk el ahhoz a részhez, amit meg fogsz velünk osztani.
Várjál, mondta, és belevált ujjaival egy megkezdett margarinba, magába masszírozta, aztán még egy adagot. Enni is fog még ebből. Meg tudom mosni valahol magam? Kérdeztem később. Egy csőcsonkra mutatott, a víz kilövelt, merő lucsok lett a nadrágom, mint ha behugyoztam volna. Ez is hozzátartozik, mormoltam. Egy 50-esen volt még, a fejét rázta. Mondtam, hogy egy 20-as, és ez nem az ára. Én akartam. A 20-as meg egyszerűen kell. Akkor adj vissza, mondtam. És meg nincs 20-asom. Hülye vagy, mondta. Ha vissza tudnék adni 50-ből, nem kéne a 20-asod, mondta logikusan. És a következő pillanatban elaludt nyitott szájjal. Vállat vontam. Ha ilyen büszke vagy, zsebre gyűrtem az 50-est, megtaláltam a zakóm, és botorkáltam fel a lépcsőn. Hogy elérjek a napsütötte sávig, hol drap ruhám fehér ingen világít, csorba lépcsőkön föl a tisztaságig, oda, ahol szél zúg, fehér tajték sistereg, komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, émeggés lépcsei, fogyni nem akaró mínusz emeletek, nyári hajnal, 961.
Akkor a végén volt.
Igen.
Na jó van. Mindig is érdekelt, hogy miért találja meg egy adott pillanatban a vers azt, akit én ide behívok.
Ez már régen talált meg ez a vers amúgy, és zsigerből, és ez régen talált meg engem a vers nagyon, talán az első Petri vers volt amúgy. És gondolkodtam is ez, ahogy van, ez a kedvenc versem még mindig, és annyira ösztönből mindig ezt mondom azonnal, mert ez egy annyira meghatározó élményem volt nekem a versekkel kapcsolatban, és most kicsit furán is érzem magam, hogy az utolsó szó pont nem maradt meg annyira bennem, hogy ez így beugorja, hogy ez egy a 60-as évek.
Nyilván nem ez fogott meg benne.
Igen, nyilván, persze, csak furcsa, vagy hát ez is egy tanulság, hogy adott esetben még az embernek a kedvenc verse is ennyire, még akár felületes is tud lenni, bár nyilván értem, meg a mai napig így eszembe jut, főleg egyébként ez a két sor, ez a, hogy elérek a napsütötte sávig, hol drap ruhám fehér ingen világít, ez amúgy is egy ilyen mindig eszembe jut, és na mindegy, szóval, hogy miért ez a vers talált meg, én nem hiszem amúgy, hogy a nőkkel való kapcsolatom az ennek az okozója, hanem inkább a formanyelv. Tehát ez inkább egy esztétikai dolog a számomra, ennek a versnek a szeretete is kevésbé, még akkor is kevésbé az, hogyha, tehát hogy ez egy gyönyörű szerelmes vers igazából, nyilván az elejét is hozzá kell olvasni ahhoz szerintem, hogy ezt így érteni lehessen kicsit, ahogy tényleg így a kvázi nyomoron keresztül látja bele azt az igazi szerelmet, amit valaki más felé érez igazából. Szóval ez ennek a reciproka valahogy, ez egy ilyen szépen kifordított módon beszél amúgy arról, amit egyébként érez. És ez talán ez a fajta megközelítés az, ami miatt nekem ez a vers ennyire fontos. És ja, hát persze benne van a szerelemben az ocsmányság is. És hogyha meg már benne van, akkor ez például egy szép formája annak, hogy ez hogyan lehet feloldozni önmaga súlya alól.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Szendrői Csabával.